Köszönöm szépen, Géza, sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Tulajdonképpen idejönni nekem kezd egy ilyen sajátos élményé lenni, mert elhívok otthonról, hogy hazajöhessek. És hát... Közelebb hajolok a mikrofonhoz. Kérem, jelezzenek itt nekem.
Jó.
Jó, most igen. Igen. Egy zárójel erejé és felszabadítva a tisztelt hallgatóságot a testvéreimnek, mint hogy egyetemi tanár is vagyok, a diákjaimnak azt szoktam mondani, hogyha valamit nem értenek, akkor nincsenek így a fejükkel, és akkor én fogom tudni, hogy visszatérjek ugyanarra a gondolatra. De ha azt látom, hogy az egész terem így int a fejével, akkor egyszerűen befejezem. Mert akkor abból nekem kell értenem. Úgyhogy ezt tekinthetjük a mostani találkozások konvenciójának is. Kedves testvéreim, tulajdonképpen nagyon is közel áll hozzám ez a téma. Tulajdonképpen a szívemből van. Én azt is szoktam mondani magamról, hogy az egész élete találkozásokból vannak összerakva. És tulajdonképpen, ahogy mi magunk megalkotunk önmagunkról egy képet, akkor, mikor a tükörbe nézünk, ugyanúgy megalkotunk önmagunkról egy képet, azokból a tekintetekből, amelyek ránk hullanak. Azoknak a tekinteteknek a mozaik kockájából létrejön egy másfajta identitás, mondanám, és ebből, ennek a két identitásnak a feszültségéből alakul ki az, amit önismeretnek nevezhetnénk. Ami tudjuk, a reformációnak egy kulcsfogalma. De még mielőtt belevágnék a találkozásba, csendesedjünk meg egy pillanatra, és kérjük el a lélek jelenlétét a mi számunkra. Urunk Jézus Krisztus, a Szentlélek által köszönjük neked, hogy te azért lettél testé, hogy találkozhass velünk, és hogy ez a találkozás a lehető legközvetlenebb legyen. Amiképpen veled közvetlenül találkozhatunk az Atyával. Kérünk téged munkát, azt bánunk, hogy a testvériség azt jelentse a mi számunkra, hogy közvetlenül személyes találkozásokra törekedjünk. Növeld bennünk a befogadó, a másik ilyen megnyíló szeretet. A te nagy dicsőségért kérjük ezt. Amen. Mivel is szeretném kezdeni tulajdonképpen? Géza utalt rá, hogy egészen kicsi gyermekkoromban, és erre már tettem utalást, azt hiszem a tavaly is itt, csak nem 5 éven át fogolyként éltem. Ami azt is jelenti, hogy nekem az első memóriám az, hogy fogságban vagyok, hogy fogoly vagyok, tehát nincsen emlékem fogság előtti időszakra vonatkozóan. Az első gyermekkori emlékem a túlélési játékok, túl kell élni valahogy, meg kell tanulni azt, hogy mi az, ami fogyasztható és ehető, és mi az, ami nem. Meg kell tanulni egy fogolytávonnak a szabályait. De ami nagyon-nagyon fontos volt számomra, hogy ugyanakkor a várakozás, mint egy megemelte ezt az ott létet, az apámra való várakozás, ugye, aki közben börtönben volt. Ez a napi remény, ami haladt valamiféle beteljesedés felé. És tudjuk jól, hogy azért a reménynek van egy olyan természete, hogy néha lezuhan a nagy sötétségbe. Azt szoktuk mondani, hogy a remény hal meg utoljára, szerintem a remény hal meg legelőször. Az tűnik el előlünk a leghamarabb, főként akkor, amikor a valóság nem támadja alá semmivel. Talán ezért is maradt meg alkatilag valahogy bennem annak az igénye, hogy találkozzam, hogy kitegyem magam a találkozásoknak, hogy kitegyem magamat olyan helyzeteknek, amikor én gyöngévé válok, óhatatlanul gyöngévé válok. Mikor kiderül, hogy mindaz, amivel bírom, az kevéseknek mutatkozik ahhoz, hogy ezt a helyzetet magán megoldjam. Az, amit a Szentírásból választottam erre az alkalomra, az így hangzik, ez a római levél 13. részéből van, ez egy egészen meglepő kijelentés, tanítás, a Róma 13.8-ban az új fordítás szerint olvasom, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Aki a másikat szereti. Pál apostoltól idézem, ha valakit a találkozás apostolának lehet nevezni, az Pál apostol maga. Ő az, aki úgy emlegetünk, mint akinek az életében végbe ment egy nagy és mindent átformáló és mindent átértelmező találkozás. Pál apostol számára ugye a találkozásnak a modellje az a damaszkuszi út. Elképesztően inspiratív, ha a találkozás modelljeként felfogott damaszkuszi utat egy kicsit önmagunkra is értelmezik. Erre fogunk kísérletet tenni a továbbiakban, végül pedig a végén ilyen saját találkozás történeteket próbálok majd elmondani. Mert aki a másikat szereti, betölti a törvényt. A Károli fordítás szerint itt a fele barát szó szerepel, viszont az új fordításban ez biztosan, hogy pontosan. A másikat szereti. Azoknak a kedveiért, akik számára ezek ismertek, és sokkal jobban, mint nekem tulajdonképpen, megemlítem azt, hogy itt a másik szó, körülbelül így hangzik, hogy heterosz. Mindannyian ismerjük ezt a szót, hogy heterosz. Ugye a beleteidőt a nyelvünkbe. De mit is jelent ez a másik? Ez a másik a lényegi különbséget jelenti itt. Nem, ugyanis van egy másik szó is az új szövetség nyelvében, de engem szíven ütött az, hogy Pál apostol a római gyülekezetnek egy olyan másikról beszél, aki lényegileg különbözik tőlem. Ezt úgy tudnám megmagyarázni, hogy nem tudom, nem a koranyári bajalma és a jonatánalma közötti különbség, hanem az alma és a kerti szék közötti különbség. Ugye látjuk, vagy a kerti szék még mindig közelebb van az almához, mint mondjuk a békony képernyő. Tehát ilyen fajta különbségekről beszél itt az apostol. A római gyülekezetnek írja, annak a gyülekezetnek ugye, amelyik a lehető legsokszínűbb volt az első keresztény gyülekezetek között. Ott a másik egy mindennapi valóságot jelentett. A másik az a gyülekezeti tag, aki úgy különbözött tőlem, hogy köztünk semmi közös nem volt. Volt egy közös nyelv, a görög vagy a latin, de ezt a közös nyelvet a tőlem különböző másik dadogva beszélte, ahogy abban a korban mondták. Mit jelentett az, hogy dadogva beszélte? Megvetéssel illették azt a módot, ahogyan a minden irányból, a civilizált határokon túlról érkező másikok ehhez a kultúrához viszonyultak. Érzékeljük, hogy itt bizony van egy erőszak elem. De ez az erőszak elem nem feltétlenül rosszartuságból származik. Nem feltétlenül gonoszságból származik. Az erőszak elem micsoda? Az az erőszak elem, hogy a másik belép abban a térben, amit én a magam terének gondolok, másképp viselkedik, és megváltoztatja annak a térnek a szerkezetét. Mondok egy példát erre. Azok, akik, mint például Géza kocsival mondjuk 30 éve átszerik Pációt és Erdélyt, mondjuk Nagyvárattól, nem tudom, egészen Bákóig, hogy a Géza kedvenc útvonalát hozzam szóba, azok nyomon követhetik, hogy mi történik azokkal a szánsz falukkal, ahonnan eltűnt a szánsz német lakosság. Betelepül egy másik lakosság, másképpen fogja meg a kilincset, mert már tehát a kultúrához viszonyunk az egy testi valóság elsősorban, nem egy agyi és mentális valóság. Másképpen nyúl hozzá, előbb-utóbb letörik. Nem teszi vissza, mert idegen az a tárgy. Idegen annak a tárgynak a tapintás. És hozhatjuk ezeket a példákat, hogy ugye milyenek azok a százházak, teljesen az én házam szerint már, amilyen burgszerűek, teljesen elzárják magukat a külvilágtól. Ezek a beköltözött népek viszont mindig a ház előtt ülnek, mert ebben a bezártságban nem tudnak élni. Tehát amennyiben ezek a falak tönkre mennek, nem fogják újjáépíteni őket. Tehát azt szeretném jelezni, hogy van egy objektív eleme annak, ahogy a más belépése az én terembe agressziónak tűnik. És valóban agresszió. De gondoljunk csak meg, hiába tartom én magam a civilizáltnak és kultúrának, az én belépésem a másik terembe is ugyanúgy agresszió. Tehát itt az agresszió válik, mint egy, vagy az erőszak válik, mint egy közösség. Abban az értelemben, ha traumatikusan közelítjük meg ezt. Na de mit mond az evangéliumi tanítás? Az evangéliumi tanítás azt mondja, hogy ezt a közös erőszakot, ezt szeretném hangsúlyozni. Ugye, mert mindig a másik kivetíti az erőszakot a másikra. A szemben állóra vetíti. Az erőszak forrása nem én vagyok, hanem a másik, aki belépett az én terembe, de ez a mondat számára is pontosan ugyanazt jelenti. Ugye, ezek a mondatok, figyelj csak meg, hogy vannak olyan mondatok, amelyek mind a két félnek ugyanazt jelentik, tehát fenntartják az erőszakot. Pál apostol azt mondja, hogy van itt két jelentés, ugyanazt jelenti, egymás ellenünkre van, tehát meg fog szüntetni bennünket, biztos, hogy meg fog szüntetni bennünket. Azt mondja, hogy az evangéliumi tanítás egészen más, radikálisan más. Van egy harmadik eleme ennek a találkozásnak, amit ő úgy mond, aki a másikat szereti. Ugye nem a fele barátod, mert a fele barát, benne van a barát, szerintem szó, ugye nem teljesen barát, de azért szerethető. Itt meg azt mondja, hogy a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Azt mondja, hogy a törvény nehezedik ránk, be kell töltenünk ezt a törvényt. Valóban ránk nehezedik a létezés törvénye is, valamiképpen annak a törvény, hogy vagyunk, annak a törvény, hogy méltósággal akarjuk élni az életünket, ami egy gyönyörű törvény, ugye de borzasztó, mert teher is tud lenni, és Pál apostol azt mondja, hogy csak úgy érthetjük méltósággal a törvényt, az életünket, bocsánat, csak úgy élhetjük méltósággal az életünket, hogyha a másik is méltósággal élhet az életét, tehát szeretjük. Halljuk, hogy milyen radikális ez az evangélium? Halljuk, hogy milyen elképesztő ez az evangélium? De nem csak ennyit mond, hanem ha egy kicsit lennem megyünk, ez a 8. versor, ha egy kicsit lennem megyünk, akkor a 11. vers meg azt mondja, de mindez valóban tegyétek is. Valóban tegyétek is. Nagyon érdekes, hogy Pál apostol itt nem valamiféle érzületről beszél, hanem arról beszél, hogy az érzületeinket, amely olykor sötétek, vagy olykor hibásan, akár hibásan is megelőlegeznek valamit, aminek nincsen alapja, azt mondja, hogy tegyetek valamit. Ugye a találkozásnak egyik legerőteljesebb képe az, hogy egymás felé lépünk, nem? Hogy kezet nyújtunk egymásnak, megmutatjuk a kezünket. Ugye nem akarok ebbe belemenni, hogy hány ezer év van ebben a mozdulatban. Vagy ugye nemrégen jártam Koreában, és dolgoztam majdnem csak a 2 hónapon át, és arra adott figyelmes, hogy a fiatal munkatársai, nem fiatal művészek, amikor aztán ülünk és megkínálnak valamivel, akkor egy ilyen mozdulatot tesznek. Tehát megfogják a tányért, vagy azt a mit, és egy ilyen mozdulatot tesznek. És minthogy ugye színházban is dolgozom, megkérdeztem tőlük, hogy mit jelent ez. Mit jelent ez a mozdulat? Ugye oda megyek idegenként, és egy ilyen mozdulaton legfennebb mosolyoghat az ember, vagy valamiféle furcsaságot élnek. És mi ez a mozdulat? És elmagyarázták nekem, hiszen minden mozdulat valamiféle ritusra, valamiféle szokásra megy vissza, úgy, amikor mi felemeljük a fejünket, az is visszamegy valami régi hasonlóra. Elmagyarázták nekem, hogy a fiatalok vagy a szolgák, akkor, mikor az idősebbeket megkínálták, azért, hogy a lelógó ing újjuk, eddig lelógó ez az ing új, ne hújjon bele az ételbe, egyszerűen föl kellett fogni. Ilyen egyszerű. És ma meg ez a tisztelet gyereket számít. Gyönyörű. Gyönyörű, hogy be tud épülni egy mozdulat, tehát azt akarom mondani ezzel, hogy a találkozás, a testünknek is a tudása, az, hogy valakinek a szemébe nézik, vagy engem szoktak figyelmeztetni, hogy van egy ilyen mozdulatom, hogy találkozom valakivel, és megérintem itt. Fogalmam sincs, hogy honnan jön ez a mozdulat, azt mondják, hogy az apámtól jön ez a mozdulat. De ezt én nem határozom el a közeledésnek ezt a módját. Pál apostol viszont azt mondja, hogy valóban tegyétek is. Valóban tegyétek is. Borzasztó ez a kifejezés. Hogy ne várakozzatok semmire, hanem a szeretetet valóban tegyétek. Ami azt mondja, szoktuk azt mondani, de én akkor akarom csinálni, mikor ez hiteles. Na, de nem mindig tudjuk, hogy mikor hiteles, bizony, nem mindig tudjuk, hogy hiteles, de tedd meg azt a lépést, és abban a lépésben a dolgoknak a hitele realizálódik. Tedd meg azt, hogy valóban tegyétek. Egyébként ez a valóban tegyétek, nagyon szeretem ezt a kifejezést, ott van ez a Lukács evangéliumának ez az első része, amikor azt írja Teofilusnak, hogy el szeretném mondani neked mindaz, ami e körül a Jézus körül történt, és el is fogom mondani neked, mondja Lukács, hogy megismerd a kétségtelen valóságot. Így van lefordítva magyarra. Gyönyörű. Azt mondja, hogy van a valóság, amit érzékelünk, ezen belül létrejött egy találkozás történet azzal, aki ezt a valóságot teremtette, és egyszer csak ez a valóság gazdagabbá válik. Mindezt valóban tegyétek is. Nagyon érdemes elgondolkodnunk azon, hogy ismerjük-e mi valóságosan a mi testünket. Ismerjük-e mi valóságosan azt, hogy hogy reagál a nem tudatos bennünk. Mert amennyiben ilyen ismeretre is törekednénk, akkor lehet, hogy választ kaphatnánk arra, hogy valakivel miért nem sikerül nekem a rendes találkozás. Miért jelentünk egymás számára? Miért jelentünk egymás számára veszélyt? De mindezt valóban tegyétek is. Tehát itt a lényegileg különböző másikról van szó. Ugye ki a lényegileg különböző másik? Most ez az, amit mindenkinek személyesen meg kellene tudnia válaszolni önmagának. Én tudom, hogy a házasság is elmű abban a pillanatban, mikor a házastársak azt mondják egymásról, hogy lényegileg különbözik tőle. Mint hogyha egyetlen pillanat alatt a szerelem eltűnne. Ugye? Ez az egyetlen pillanat, persze lehet 10 év vagy 20 év, mindegy, az úgyis egyetlen pillanat, amikor azt érzékelem, hogy a másik lényegileg különbözik tőle. A lényegi különbség, gondoljuk meg, és van közös gyermek. Aki éppen ezt a lényegi különbséget törj el. Nem? Tehát az, hogy ki az, aki lényegileg különbözik tőlem, azt meg kell tudnom válaszolni, azért kell tudnom megválaszolni, mert az apostoli tanítás és az evangéliumi tanítás pont erre a személyre vonatkozik. Tehát nagyon... Nagyon sokat jelent nekem az utóbbi időben Pálapostól leveleit olvasni, ugyanis abban a helyzetben élek, amiben vagyok. Egyik nagyon jelentős Magyarországon élő társadalomtudós úgy fogalmazta ezt meg, hogy egy másik nyelv mindig egy másik igazságot is jelent. Tehát az, hogy valaki más nyelven beszél, az egy másik igazságot jelent. És sokan tapasztaljuk ezt, mikor egyenesen egy más nyelven írunk meg egy előadást, amit meg akarunk tartani. Valahol más írunk meg, mint amit akartunk volna. És jól teszik egyébként, ha a nyelvnek engedelmeskedünk, azoknak a jelentéseknek engedelmeskedünk, mint hogyha erőltetnénk olyan jelentéseket, amelyek a másik nyelvben nem is biztos, hogy benne vannak. Tehát a másik igazság. De ez a másik igazság, mondja az apostol, megszerezhető. Tehát a szeretetnek csak egy ilyen gyakorlati eleme van. Jó feladat az, hogyha leírjuk magunknak azokat, akik lényegileg különböznek tőlünk. És azok felé feladatot érzünk. És én három szinten próbáltam ezt meghatározni, nem mélyítem el ezeket, mert ezek inkább ilyen kérdésfeltevések, amiket aztán vagy kicsoportos formában, vagy magánbeszélgetéseinkben kibonthatunk és tematizálhatunk önmagunk számára. Nézzük csak meg, hogy Pál apostol számára a damaszkuszi találkozás az egy oly mértékben embert átformáló találkozás volt, amit jelez a megvakulás is, ugye? A látásnak a megváltozása. Másképpen kezdi látni a világot. Azokat, akiket igenis ellenségnek tekintett, és nem látott más megoldást, csak az, hogy eltörölje őket, testvérek lettek. Nem csak elegáns liberalizmussal elfogadta őket, hanem testvérek lettek. Miről beszél ez a krisztusi megváltás itt? Hogy mire való törekvés van a másik feloldásában? A testvéri létben, a Krisztus vérében. Azt hiszem, hogy vissza kell térnünk bizonyos alapdefiníciókig nekünk keresztényeknek, mert ezek fel fognak szabadítani bennünket. Ezek örömmel fogják megtölteni a szívünket, mert hogy teljesen reménytelen helyzetekben is fel fog vetődni számunkra annak a lehetősége, hogy az, akit gyűlölök, vagy az, aki gyűlöl engem, ez a kettő az előbb elmondtam, ugyanazt jelenti. Ebben a tükörben ugyanazt jelenti, az a reménységbeli testvérem. Most még üldöz engem, de a reménységbeli testvérem. Most még üldözöm, de a reménységbeli testvérem. Akkor meg nem üldözöm. Akkor ezt az energiát átkanalizálom a szeretet jó tételményei irányába. És mindezt azért mondom, különösen egyébként az én életben, néha ugye a reformációban néha ezt a depresszív evangéliumot halljuk, depresszívában, hogy ma Isten mindent megold, ma Jézus mindent megold. Semmit nem old meg, mert már mindent megold. Semmit nem old meg, tehát bele kell lépni a valóságos tetve. Ahhoz, hogy ez a megoldás valóságos legyen számomra. Érthető? Tehát úgy mondjuk, hogy a gyógyvíz mindent megold, majd valahogy belekerül a testembe. Nem, a gyógyvíz, de belekerül. Úgy van? Három szintjét szeretném megérinteni, de nagyon jó lenne az, hogyha valamiképpen ilyen önreflexív módon gondolkoznánk rá. Az első szint a gyülekezetben, nem az első szint, bocsánat, a családban levő másik. A családban levő lényegileg másik. Most látom, hogy házastársak megfogták egymás kezét. Erről beszélek, a lényegileg másik. Amennyiben a házasságban van ez, akkor egyfelől nem szabad hazudni erről, másfelől meg Pál apostol azt mondja, hogy a szeretet tettét el kell kezdeni. Mert Pál apostol érdekes módon nem hazudik arról a római gyülekezetben, hogy ti mindegyek vagytok, de hogy vagytok egyek, nagyon különbözőek vagytok, a Krisztus vérében vagytok egyek. Nem önmagatokban vagytok egyek, hanem a Krisztus vérében vagytok egyek, ami egy belépést jelent. Tehát a családban levő másik, hogy a gyermek, ugye, nekünk 4 gyermekük van, felnőttek és kirepültek, teljesen váratlanul ért bennünket, hogy kirepülnek, meg hogy képzelik, meg hogy lehet az, hogy az ház üres is lehet, ami tele volt elképesztő hangokkal és örömökkel. De igenis a szülő és gyerek viszonyban, igenis a szülő is másik, és a gyerek is másik olykor. Lényegileg másik. És vajon miért talán kell ez? És Pál apostol nem azt mondja, hogy egy családban vagytok, egy a véletek, a génjeitek, vagy nem tudom, ezt a szót valószínűleg nem is nagyon használtam volna, és így tovább, és így tovább, de azt mondja, hogy van egy másik lehetőség. Ugye? És a testvériség. Nagyon sok megfontolni való van, hogy hogyan lettünk egymás számára másikok. Hogyan veszítjük el azt az arcot, ami egészen más jelentéssel kezd föltöltődni a mi számunkra. Ugye ez egy kortárs filozófus mondja azt, hogy az embernek a legmesztelenebb testrész az az arca. Ugye az arcunkkal mutatkozunk be egymásnak. Hogyan lehet az, hogy ez az arcokra csak gyűlöletessé válik a számunkra. Ugye, milyen nagy mélység önmagának az ember? Valóságosan cselekedjétek, mondja Pál apostol. A második szint ugye a gyülekezet. A gyülekezetben levő másik. Vagy a gyülekezet, mint másik. Itt én nagyon konzervatív urokat fogok pengetni, de nekem ez a testi alkotom, ezen már nem tudok, és nem is akarok harcolni, mert ez értékét tudtam felfogni, hogy az egyházammal szemben egy nagyon bonyolult hűséget élek meg, de nem tudom már másképpen elgondolni. Ugye Vanda hirdette a szabaduló szobát, és megjelent előttem az egyházunk szabaduló szoba. Ugye egy csomó mindennek kell oldani, rendvények, ezek olykor nagyon személyesek, néha teológiailag, néha nem tudom milyenek, de ezt azzal a reménnyel tesszük, hogy már meg is szabadultunk, miközben ezekkel bűnelődünk. Tehát itt van ennek egy intézmény aspektusa, ugye, és van egy személyes aspektusa. A személyes aspektusa micsoda? Az, hogy ha van a gyülekezetben egy nagyon másik, akkor az az én feladatom. Ha nekem az nagyon másik, az lehet, hogy az én feladatom. Sőt, arra gyarapszom, hogy az én feladatom. Én egy külvárosi kolozsvári gyülekezetben járok, és oda tartozom, a Tóközi gyülekezetnek hívják, hogy megyünk Kolozsváról észak felé, dés felé, balra a Hóstánc van, és jobbra a Tóköz. Két nagyon tradicionális helye Kolozsvának, de úgy tradicionális hely, hogy már alig van belőle a régi, hiszen emlékszünk, akik ott jártak, hogy ezek már be vannak népesítve blokkokkal, és a blokkok lettek a másik ime zárójel. Az lett a másik. Ugye a másik az egy misszióterület is, nem? A bekopogás területe, és nem tudod, hogy milyen nyelven nyitnak neked ajtót, illetőleg egyre inkább tudod. Régebben kevésbé tudtad, de hát mi nem a régebben élünk, mi most élünk. Szóval a Tóközi gyülekezetben jártam, és én ugye mindig művész környezetben, reménytelen, szélsőséges értelmiségi környezetben vagyunk. A szélsőséges értelmiségi környezet alatt azt értem, hogy mondatokat egymásnak azt hiszik, hogy jelentenek valamit, közben nem jelentenek semmit. Most, hogy nagyon önironikusan definiálom ezt az értelmiségi környezetet. Tehát ez a jelentés nélküli életnek az eleganciája. Ezt így definiálom. És itt magamról beszélek. Érdekes módon a gyülekezetnek az egyik tagja, a testvére, meg a lelkésze fogtak össze ellene. Én többszörösen meggyőződtem, hogy a lélek hatása alatt, és azt mondták, hogy nem járnék el egy keddi bibliórára. Mondom, ez egy külvárosi gyülekezet, nyáron például teljesen szinte üres a templom, mert falura mennek mindig hétvégén. Ott egyébként nagyon hűségesen templomba járnak, de azért pénteken, meg szombaton dolgozzák a földeket, és vasárnapeste jönnek haza. Ez egy ilyen gyülekezet, nagyon erős a kapcsolatuk a Kolozsvár környékével. Nagyon jó helyekre járnak haza, és ott vannak a családjaik. És azt mondták nekem, hogy egy keddi bibliórán kellene részt venni, úgyhogy minden kedre készülnem kell egy téma alapján, és hogy meg kellene szólítsam azokat az embereket. Tehát ezek az emberek nagyon más nyelvet beszélnek. Nagyon egyszerű emberek, de ez nekem soha nem jelent negatív volt, mert valamiképpen mindig vágyom erre a letisztultságra. És elfogott a jeges rémület, hogy én mi. Tehát ez az én nyelvem, ami teljesen, nagyon gyakran, teljesen érthetetlen, a diákéknak tudtam mondani, hogyha nem értenek egy mondatot, akkor azonnal szóljanak közre, mert ki fog derülni, hogy én sem értettem, hogy mit mondtam, csak azt hittem, hogy értem. Csak olyan jól hangzott, hogy azonnal nyomják meg a fészcsengőt, hogy hogyan is lesz ez. És csak annyit éreztem, hogy igen kell mondjak erre a kihívásra, és elmondottam, hogy ez lesz az életemnek a tabuja. Tehát aznap este, kedd este mindig szabaddá fogom tenni magam, készülni fogok a témából. És hát mindig a jeges rémületbe túrán rajtam, amikor elmentem ebbe a gyülekezetbe, de 15-en szoktak összegyűlni, néha 20-an is. És ahogy hallod azt, hogy amit mondasz, annak most bizony nincs értelme. Mert mindenki a másikból is él, ugye? A szemekből, a visszhangokból, a testi jelenből él, és hogy milyen elképesztő nagy áldása lett ez az életemben. És a legjobb barátaim most ott vannak ebben a csoportban, hétvégeként is ki szoktunk menni Kolozsvár környékére. Tehát, hogy a találkozásban, ugye az ókori nyelvben van egy, ugye a transz állapot, amit mi el szoktunk misztifikálni ma már, ami az isteni személlyel való találkozás idézelő, ugye vagy a lélekkel való találkozás idézelő. De ez a transz állapot, jó, ha úgy értelmezzük, hogy áthelyeződünk innen oda. Érthető? Egy térváltásként fogjuk fel. Tehát a lélek térváltásaként fogjuk fel. A lélek változik egy más térbe. Tehát megteremtődik egy közelség. Megteremtődik egy közelség a másik emberrel, a testvéremmel, Istennel. Tehát ez a gyülekezeti szint. Ha van valaki másik, az lehet, hogy az enyém. És ez egy borzasztó gazdagodás. Ezt a saját tapasztalatomból is mondom, és meggyőződéssel is mondom ezt. Gondolkozzunk el ezen. Miért is javasolnám azt, hogy gondolkozzunk el ezen? Azért javasolnám, mert ezt látom egyébként, hogy a gyülekezeten belül is létrejönnek ilyen rétegek. Óhatatlanul hierarchiák is létrejönnek. A Pál apostol azt mondja, hogy dolgozzunk ezen. Egyszerűen ezt mondom. Tudom, hogy lejáratott szó, de most a szó szent értelmében fogadjátok ezt, amit mondok, hogy én ennél demokratikusabb evangéliumot nem ismerem, mint az apostoli evangélium, ami a Krisztusban való találkozás alapozott meg. Ott van egy személyes találkozás, ami első találkozás, ami ős találkozás. Legvégül, és ez a nyilván ez a legrázósabb, talán valamilyen értelme tabu is számunkra, éppen ezért érdemes nyíltan beszélni erről. Én azt tapasztalom egyébként, hogy alig van nyelvünk hozzá, már is irritálva tesz bennünket, ez pedig a társadalmi szintű találkozás. A társadalmi szintű találkozás, tisztelt barátaim, úgy érzem, hogy az egyik legkeményebb kihívása a mai kornak. De nehogy azt higgyétek, hogy csak a magyar kultúrában vagy ottól élek. Ottól én élek persze mindig, hogy nekem az a szerencsém, hogy egy olyan helyen élek, ahol mindig militáns módon kell élni. Értjük, mit akarok ezzel mondani. Mindig artikulálnod kell, mindig érthetővé kell tenned magadat, mindig be kell lépned egy köztes térbe, és el kell mondjad, hogy én ezzel nem értek egyet. Vagy el kell mondjad, hogy én ezzel egyet értek. Ki kell nyilvánítsad azt, hogy amikor azt mondod, hogy ezzel nem értek egyet, én csak így tudom kifejezni azt, hogy mi egy térben vagyunk. Érthető? Hogy egy térben vagyunk, az életünk közös, de nem értek egyet vele. Érthető ez? Tehát, hogy az egyszer nem értek egyet, ez nem feltétlenül az eltávolítás mondata, hogyha a valóságos tettként végrehajtó szeretet talán elég. És itt, ami a társadalmi vonatkozását illetve ennek egy aspektusát szeretném kiemelni. Mégpedig az, hogy keresztény ember arra törekszik, hogy minden lehetséges eszmét, nézetet, azt lefordítson személyes viszonyra. Azért fordít le személyes viszonyra, mert az eszme, vagy egy nézet, vagy egy ideológia egy személyes, egy személyben, vagy több személyben, mindegy, de személyben őt, testet mutatkozik meg, úgy szólít meg engem. Egy eszme soha nem szólít meg engem, elmondta. Nem mindig konkrétan szólít meg engem. Miért szólít meg engem konkrétan? Na, az is konkrétum, nem? Hogy valami olyasmit látok a tévében, amit szeretek, vagy nem szeretek. Tehát benne élünk ebben a média korban. Ez egy nagy változása az emberiségnek. Alig tudunk még viselkedni benne. Ez nagyon látszik egyébként, hogy alig tudunk viselkedni benne. Én szülőként, holott tanítok a kommunikáció elméletet, az egyetemen, amikor tanítok, akkor nagyon jó vagyok belőle, amikor hazamegyek, akkor már mutatkoznak valahogy a töréspontjai ennek a tudásnak. Mert hogy azt látom, hogy a gyermekeim már egy teljesen más nyelvbe léptek be. Másképpen kommunikálnak a világgal. De ne gondoljuk azt elsőre, hogy ez rosszabb. Hiszen jusson eszünkbe önmagunk. Mi is másképpen kommunikáltunk a világgal a szüleinkhez képest. Nem? Egy egészen más, megint csak erre utalak, a testi tapasztalatunk a világot illetően. Egészen más. Ezért talán ma a testi tapasztalat fontosabb eleme lett a gondolkodásunknak, mint régebben. Tehát, amikor a társadalmi másról beszélek, tudom, hogy ez a más szó is teljesen le van járatva, de én hiszek abban, hogy minden szónak, ami le van járatva, vissza lehet adni egy szeretet értelmét, egy evangélium értelmét, fel lehet tölteni egy egészen másfajta értelemmel, de csak a cselekvés által, csak a szeretet cselekvései által. Nem mindig szükséges szavakat helyettesítenünk, a cselekvéseket szinte mindig szükséges helyettesítenünk valami egyébben. Nos, ami a társadalmi más illeti, én egy ilyen militáns jelenlét talaján állok. Nem hiszem azt, hogy egy embernek a hangja az értelmetlen. Nem, én azt hiszem, hiszem azt, hogy egy embernek a hangja az nagyon nagy hang. Az nagyon jelentős hang. Az nagyon fontos hang. Utasítsunk vissza mindenféle alázatoskodást itt. És higgyük el azt, hogy az a Krisztus, aki elhívott bennünket, az azért hívott el bennünket, hogy a mi hangunknak sajátos jelentést adjunk. De ez a más, ezt a mást, ezt meg kell személyesítenünk. Egy személyben kell jelen legyen számunkra valamiképpen ez a más, és attól kezdve el kell kezdeni a szeretet cselekedeteit. Pál most egy olyan gyülekezet képet mutat, amely gyülekezetben tele volt másokkal. Mindenki más volt. Ugye az őskereszti gyülekezeteknek ez a fantasztikus missziói ereje, robbant szép ettől az erőtől. Én nagyon nagy örömnek tartom ezt az elhívást. Nagyon nagy örömnek tartom ezt az elhívást, az elhívásnak azt a részét, hogy mindaz, amit mondok, vagy mindaz, aki vagyok, egy visszhangzó térben mondom, és egy tükörteremben cselekszem, ami azt jelenti, hogy állandóan hallanom kell önmagamat is. És hogyan kell leszámolni azzal, hogy hogyan, mi a technikája annak, hogy ez a más eltűnjön, mint elvont, és megjelenjen, mint személy. Úgyhogy valóban a személlyel van dolgom. Hogyha van, de hát nagyon gyanakszom arra, hogy van a dolgom. Belépés a személy életében, a saját köreinknek a felszámolása. Borzasztóan sok tenni valónk van, azt hiszem, e tekintetben. Nem hiszem, hogy tévedzünk, azt mondom, hogy mindannyian megéljük a mindennapjainkban ezeket a kívásokat. Legvégül pedig...
Igen, most két, és itt ne menj el, mert már is baj lesz. Nem. Ja, nyisd meg a... Két... Most mutatni szeretnék valamit, de nem szeretnék képelemzésbe bonyolulni, mert hallottam, hogy ennek egy igazi szakemberre jön, talán csütörtökön ide, ha nem féledek. Igen, és csak ilyen... Mi történt ugyanis, és elmondok egy ilyen találkozás történetet, hogy több levegő jön be. 2011 második felében, ha nem tévedek, igen, dolgoztam egy amerikai, egy New York-i rendezővel, és ez mondjuk nem pont én vagyok most.
F7?
Igen, FNF7.
Igen.
Úgy látom, hogy mindarról, amiről én beszéltem, már is tudósítanak a Balatonon. Egyszerű. Jól van. Látszik valamennyire? Igen. Nem tudom, hogy kell látni. Jó, addig Géza nagyít, amíg Géza nagyít, én elmondom, hogy ugye, mint tudják azt, hogy színházban dolgozom, és meg szokták kérdezni tőlem, hogy hogyan lehetséges az, hogy egy református lelkésznek a fia színházba köt ki, és mert hogy ez azért mégiscsak elég problematikus, szerintem is nagyon problematikus, mert hogy mi reformátusok mégiscsak a szó általi kinyilatkoztatásnak vagyunk az elhivatjai. Nos, és a következő történt velem. Dolgoztam egy New York-i rendezővel, és az egyszer csak megkérdezte, tőlem után befejeztük a munkát, hogy azt szeretném, András, hogyha legközelebb, amikor együtt dolgoznánk, akkor valami olyasmit rendezzek, hogy ez a rendező, aki egyébként egy nagyon jelentős figura. Talán jobb. Így nem? Így talán. És azt mondja, hogy írjak neki valamit, mindarról, ami engem foglalkoztat ugye a világban, ugyanis abban az elképesztő örömmel és szerencsében volt részünk, hogy miközben dolgoztam vele 2011-ben, szinte naponta járt hozzám, teljesen hitetlen, talán nem, mert nincsen hitetlen ember, de vallástalan, tehát nincsen semmilyen kötődése, semmilyen kötődése, és részt vett a napi áhítatainkon, és hát ez nagyon meglepte őt, hogy egy értelmesnek tűnő ember hazamehet, ott előveszi a Szentírást, de felolvasanak a szakaszt, beszélgetünk róla, imádkozunk, és úgy kezdünk el érkezni. És a második, első nap nagyon udvariasan ezt írta, második nap viszont jelezte nekem, hogy hogy hát látja, hogy mit csinálunk, de hogy őt ez abszolút nem érdekli, mert ő hitetlen és teljesen vallástalan. És én azt mondtam neki, hogy Robert, azt, hogy te teljesen vallástalan volnál, lehet, hogy ezt most én jobban tudom, hogy az vagy, vagy sem, szerintem nem vagy az. És egyébként meg ez nekünk az életmódunk, és hogy ne értek is magadat készítve bármire is, hanem jelzem, hogy mindig rövid lesz, és utána leves jön. És ígérem, hogy leves jön, és nem forró ólom, vagy nem tudom. És ez barátságra fajult. Egy hónapos katekészis nyomán. Ez szó szerint barátságra fajult, és azt mondta, hogy jó, akkor most már írjak neki valami esőt, ami engem nagyon érdekel. És azt mondta meg, hogy jól van, tudod, hogy miről írnék neked. Engem nagyon izgat a később reneszánsznak egy figurája, akiben megjelenik valami egészen új, ezt Caravaggio-nak hívják. Caravaggio-ról szeretnék írni neked valamit, egy ilyen dalszerű színpadi rendtani. És akkor kérdezem, miért Caravaggio, és azt mondta meg, hogy előbb olvasd ezt el, nézd meg ezeket. Végül pedig azzal magyaráztam meg neki, hogy miért, mert látod, hogy én hívő ember vagyok, és számomra felfoghatatlan az, hogy Isten milyen közvetlen kinyilatkoztatásokat ad ennek a festőnek, aki egy nagy gazember volt, most egymás között vagyunk, ezt majd törődik el. Tehát gyilkos is volt, vérpakad a kezéhez, és az egész életünket tulajdonképpen erről szólt. Nagyon sok izgalmas dolgot tudnék mesélni róla, mert azóta két éven át belástam magamat az ő életébe, és nagyon sok azonosulási pontot találtam, mint hogy sejtettem is. Mégpedig az, hogy benne megismertem a szuverén Istent, akit mi prédikálunk, de aki benne hiszünk. Az a szuverén Isten, aki egy teljesen lehetetlen helyzetbe be tud avatkozni, és meg tudja változtatni a menetét a dolgok. Vajon, ugye még olyan mira, hogy mikor beavatkozik, azt hiszik, hogy a teljes hagyományokat el is veszítettük, amit annyira szeretünk. És el kell tudni veszíteni ahhoz, hogy az ember visszakapja egy egészen más és egy egészen jelentős formában. Nos, megírtam ezt a szöveget neki róla, és hát úgy képzeltek el, hogy 5 héten át csak nem összezáradtattunk egy nemzetközi alkotói csapattal, akikkel naponta kizárólag arról beszélgettünk, hogy mi az, hogy feltámadás, mi az, hogy szó által kinyilatkoztatás, mi az, hogy megváltozhat-e egy ember, mi az, hogy örök élet. Az egyikük ebben a nemzetközi csapatban kínai volt, a másikuk amerikai, a harmadikuk amerikai, tehát Amerika olyan sokféle, hogy ezek közül többen nem voltak keresztények. És a napi feladat tulajdonképpen ezt töltötte ki. Ebből is láthatják, hogy most mennyire irigyelhettek engem, hogy nekem a missziói munkám a létmódom. Tehát, hogy nem kell semmit sem tennem. Minden ott van. Minden ott van, hogy együtt reggelizem a dramaturggal, a fiatal dramaturggal, és kiderül, hogy hány éves, és kiderül az, ugyanis mi Anna és Dóra között veszítettünk egy gyermeket, kiderül az, hogy pont annyi éves, mint a mi gyermekünk, aki nem született meg. És akkor azt mondtam neki, hogy örökbe fogadnak. És akkor azonnal elkezdett sírni. Az, aki egyébként olyan volt, mint egy jégcsap. És elkezdtünk beszélgetni. Tehát olyan mély pontok jöttek létre, ami egészen fölfoghatatlan. És akkor tessék fölnézni erre a képre, itt van ennek az egyik példája, hogy mi itt a nagy váltás. Ha a jobb oldali kép mindennel felismerjük, az Michelangelo festette, az Michelangelo-nak egyik festője, óriási méretű, több mint 6 méteres a hossza. És hát látjuk, hogy majdnem ugyanaz ki a magassága is. Mit látok, hogy ugye felismertük a képet. Mi a kép? Mi a kép? És itt nézzük csak meg mind a két képnek a témája ugyanaz. Nézzük csak meg a bal oldalét. Ha nem ismerjük el a képet, tisztelt gyülekezet, akkor itt 10 fekvőtlen, azt fog mindenki csinálni. És én meg a te benned biztunkat fogom énekelni közben. Így van. Saul megtérése. A lóról való leesésnek a pillanata, ugyanazt a rovat látjuk ott is, ugye? A Michelangelo képen, ott középen, ott van egy lovász, aki fogja a lovat. Sajnálom, hogy nem látszik elég jól talán. Ott középen, ott van. De most, ha ezt a két képet összehasonlítjuk, mit látjuk? Lényegesen két különböző dolgot látunk. Ugye azt látjuk a Michelangelo képén, ami persze egy freskó, a technika is ezt kívánja, de most nem akarok belemérni. A két kép közötti különbség időben fél évszázad. Néhány évben kevesebb, mint fél évszázad. Az 1601-ben ugye ezt meg a 16. század közepén talán 53-ban felszedett el a Michelangelo. Jó, így néznek ezek a képek. Mit látunk most a nektek jobb oldali képen? Azt látjuk, hogy már Michelangelo teológiai meggyőződése szerint a megtérés az egy univerzális esemény, az egy egyetemes esemény. Azt jelenti, hogy én megtérek, ebben mind a láthatók, mind a láthatatlanok jelen vannak, és részt vesznek. Ugye ott van a fény, ami áttöri az isteni fény, ez a teremtetlen fény, az isteni attribútum, ami áttöri a láthatatlan. És alászáll a láthatóba, és ennek az eseménynek, ami még megint csak fontos, nagyon-nagyon sokan tanúi. Egyébként megszámlálhatatlanul sokan tanúi az itt lévők, és tanúi, ha már elköltözöttek. A szentek gyülekezetek, ahogyan ezt mi magunk is tulajdonképpen imádkozunk. A krédóban. De mit látunk a másik képben? A másik képnek a főszereplője, ugye, az egy ló. Igen. Kimondtam egy eredetnek dolgot, és már is jön a cenzúra. Persze, ez egy hitű hely. Örülünk neki. Tehát a másiknak azt látjuk, hogy tulajdonképpen a főszereplője ez a ló. Látunk ott egy lovász férfit, aki nem is veszi észre, mi történik az apostollal. Nem is vesz részben. Az apostol, ha megnézzük, aki akkor még nem apostol, az ráadásul nagyon érdekes, hogy árulónak van ábrázolva, azért, mert a római divat szerint öltözik. Nagyon radikális egyébként ez, amit ez a Caravaggio végig csinál. Ha közelről megnézzük, akkor azt látjuk, hogy megvakult, és az ősi ima mozdulatával imádkozik. Tehát mit látunk a másik képen? A másik képen azt látjuk, hogy az Istennel való találkozás az egy szinguláris esemény. Senki nem tanulja, végbe ment maga a dolog, és az, ami hitelesíti ezt a megtérést, az a mondat, amit az előbb felolvasunk, hogy valóságosan cselekedjétek ezt. Az, ami hitelesíti ezt az eseményt. Látjuk azt, hogy tulajdonképpen a két kép közötti különbség maga a reformáció. Nekem meggyőződésem egyébként, hogy a Caravaggio nem Rómában élt volna, hanem Németalföldön élt volna, akkor egy előjárója lett volna a reformációnak. Minden képében ezt jeleníti meg. Azt jeleníti meg, hogy az az intézmény, amely akkor mindegyre önmagára hivatkozott, és szavatolta az üdvösséget, ez a fajta szavatoltság az üdvösségnek eltűnt. Nincsen intézményes szavatoltság az üdvösség. Nagyon kemény ez az üzenet. Olyannyira kemény, hogy meg is értették a maga korában, mert feljelentették az inkvizíciónál. És az inkvizitor, megvan a kihallgatási jegyzőkönyvünk, tisztelt barátaim, az inkvizitor azt kérdezi, Caravaggiót a behívták. Ugye ezt a szituációt is ismerem, a 80-as években engem is állandóan behívtak. Nem inkvizitornak hívták őket, hanem szekuritáténak, és akkor tudjuk, amikor ez a fajta testület behív, akkor nem biztos, hogy tehát csak azt az utat ismered, a visszafelé való utat, az teljes homályban van. És behívták az inkvizitorok, és ilyen kérdést tették, hát így hangzik a párbeszéd, hogy az ön képén a főalak az egy ló. Miért? A válasz csak. Jegyzőkönyvben. A ló az Isten? Itt akarják érdekelni. Ugye? A ló az Isten? És Caravaggio azt mondja, hogy nem, a ló nem Isten, de a ló Isten fényében áll. Ez egy gyönyörű híres mondat lett, ugyanis az a szép még ebben a lóban, hogy egyedül ő veszi észre, hogy mi történik. Nézzük meg, hogy milyen finoman felemeli a jobb lábán, hogy nehogy megsértse az apostol. Nagyon erős ez a kép, azért, mert arról beszél, hogy ez a festő mindenre egy ehhez hasonló személyes találkozásra vár, személyes találkozásra vágyik, személyes találkozás irányába fut, mindenre fut ebbe a személyes találkozás irányába, embereket csak le maga körül, és olykor elképesztő dolgokat művel. És én még megmutatok egy másikat. Itt fordítva van sorrendben. Látjuk, igen? Látjuk, hogy melyik Caravaggio, és látjuk, hogy melyik Michelangelo. Ez micsoda? Fej? Úgy pontosan így van, nincs fekvő tánc és nincs tevelet, viszont az marad jó akkor legyen. Igen, és Péter már, nézzük csak meg, megint ugyanazt csinálja, hogy értelmezze a saját hagyományát, és beleírja önmagát a képbe. Hogyan? Michelangelónál a Péter mártírmának legalább 40, megpróbáltam megszámolni egyszer, mikor a Vatikánban jártunk, legalább 40 vagy 60. Ez a Vatikánban, ez a két Caravaggio kép meg a Rómában, a Santa Maria del Popolo-ban van mind a kettő. Mit látunk, hogy a mártírium az univerzális esemény. Itt meg azt látjuk, hogy a mártírium észrevétlen. De azt mondja, de ne baj. Ugye a három hóhér szerepel csak rajta, ugye? Sőt, a lehető legironikusabb elemennek a képnek, és a legpukkasztóbb az, hogy a főszereplő ezen a képen egy férfi hánsó. Nézzük meg, hogy beszél ez a történelemről, amit mi férfiak találtunk ki. Olyan is a történelem, mint egy ilyen. Tehát ez az ügybuzgó, a semmi, mint ügybuzgó sem. Tehát ha valami nagyot cselekszem, mondják azok, és ez a nagy éppen másképpen nagy, mint ahogy gondolják. És ennek az egész képnek a szerkesztettsége, milyen gyönyörű dialógus van el a Michelangelo képében. Péter, amiképpen fölfele tekint, ez a Péter sokkal emberibb, mert az arcán megjelenik egy kétségbeesés is. Az a Péter a letisztult békességnek a képe. Ebben megjelenik valamiféle emberi volt. A fájdalomnak ez a vállalása ebben a képben. Ez a váltás, ami nekem nagyon lényeges lett akkor, mikor erről az emberről írtam, és amikor ezen a témán dolgoztunk, azért, mert nagyon egyértelműen tulajdonképpen is élesen lehetett érinteni azokat a kérdéseket, amely az én hitemnek, a mi hitünknek, a Krisztusban való hitnek az alapjai. És ezekben a találkozásokban nagyon mély pontokat értünk át sokokkal ezekkel az emberekkel, és egyszerűen szakmai kívánalomként fel kellett adnom nekik azt, hogy másnapra olvassák el a János Evangéliumának az első részét, mert a próbát úgy kezdjük, hogy arról beszélünk elő. És úgy megyünk át. És azt kértem tőlük, hogy mindig önmagukról beszéljenek, mindig mindenki önmagáról beszéljen. És amikor az olvasó próbák alatt elolvasták a szöveget, mindig így néztek rám, és kérdezték, hogy András, ez biztos, hogy te írtad? Mert te talán még soha egyetlen szövegben sem voltál ilyen mesztelen. Tehát egyből értették azt, hogy tulajdonképpen olyan dolgait próbál megérinteni a hitnek, ami számomra nagyon-nagyon lényeges, és amihez olykor elengedhetetlenül, olykor a mindennapi életben a kétel is tapad. A kétel megjelenése minden bizonnyal valamilyen értelemben a felnőttségnek a jelen. Hogyha amennyiben ezt a kételyt az ember magában azzal beszéli meg, aval beszéli meg, akivel kételkedik. Az én esetemben ez egy napi feladatként rá előttem. Tisztelt barátaim, ez tehát a másik mindig én vagyok, a másik az, aki felismerte magában ezt az idegenséget, és ezt az idegenséget, a másik mindig én vagyok, mindig én is vagyok, az az idegenség a másikban én vagyok, mert úgy érzékelődik, és de az, aki felismerte magában ezt az idegenséget, attól kezdve számára az idegenség az egy szeretett meghívás lesz. És viszont nem csak a bukásoknak, hanem nagyon-nagyon sokszor a boldogságnak a forrása. Isten áldjon és őrizze benneteket. Köszönöm, meghallgatom.